Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.
Na hát nézzük akkor, hogy mi történt az Egyesült Államokban. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát én nem értem ezeket az amerikaiakat. Akkora volt a hacacári, hogy beijedtek a tőzsdéktől kezdve, mindenki rettegett, hogy most jönnek a félidős választások, és akkor Trump vagy megerősödik, ettől is sokan rettegtek, vagy meggyengül, ettől is rettegtek. Ehhez képest semmi meglepetés, nem?
Tulajdonképpen pillanatra azért engedjük meg magunknak, hogy örüljünk, hogy így szakértők, közvéleménykutatók eltaláltuk, hogy mi a várható eredmény, mert hogy ez nem volt mindig így az elmúlt időkben. Tehát én most egy picit, egy másodperces némacsönddel adóznék annak, hogy ez összejött. Igen, a demokraták megszerezték az alsóház irányítását, itt mind a 435 helyet újra választották az amerikaiak, tehát gyakorlatilag ez az a rész, ami reprezentatívnak tekinthető. Ezzel szemben a szenátusban ugye csak 35 hely volt a 100-ból idén most újra választva, amit viszont meg tudtak tartani a republikánusok, és még növelték is az eddig 51 fős többségüket. Tehát ez azt jelenti azért, hogy valamilyen ellenállás, valamilyen mozgósítás sikeresen zajlott le a Trump elnökség hívó szavaival szemben, annak ellenére, hogy minden idők egyik, hanem ugye ezt mondjuk megre elszoktuk mondani, a legdurvább kampánya, egész biztos, hogy a legnagyobb költése zajlott. Tehát midtermön ennyit még nem költöttek, itt nagyságrendileg majdnem a 4 milliárd dollárt eléri a tévéhirdetések és az egyéb média megjelenéseknek a költése. Tehát egészen elképesztő számok azok, amiket beleöltek, a donorok zsebei teljesen mélyen kinyíltak, és már tegnap reggeli, ugye az Egyesült Államokban sok államban már egy hónapon keresztül lehet szavazni, azoknak a szavazóknak a száma, akik a tegnapi nap előtt már elmentek szavazni, kétszerese volt a korábbi hasonló midterm időszakoknak a szavazói számával. Tehát óriási érdeklődés, óriási feszültség, és éppen ezért is számított mindenki arra, hogy ha a másik oldal nyer, akkor vége van a világban.
Én azért furcsálom az eredményeket, mert hogy ugye a világ sajtóból, amikor itt szóba kerül Donald Trump és az ő munkássága, olybá tűnik, mint hogyha nem lenne olyan nagyon népszerű, és hogy épp, hogy így inog, állandóan inog a széke különböző vizsgálatokról, botrányairól, menedzser keringőről szólnak a hírek, leváltott, fölállt, otthagyta, leváltották, stb. Tehát, hogy egy ilyen nagyon bizonytalan helyzet van, és hát úgy tűnik, hogy azért ez mégsem így van, legalábbis a választók nem erre voksoltak. Hiszen akkor kikapott volna Trump jó nagyon.
Ez azért a Magyarország 10 milliós egységnyi választó körzetéből, ahol ennyi nem is szavazunk ráadásul, nehéz értelmezni, hogy ez egy nagyon komoly szövetségi állam, ahol államonként egyébként, és ezért Egyesült Államok, hogy államonként teljesen eltérő preferenciák vannak. Itt nem csak a kongresszustól szavaztak, hanem ugye a helyi kormányzók szavaztak, és az emberek egyébként elsősorban ezért mennek el. Tehát nem, a washingtoni távolságtartás az évtizedes jelenség, folyamatosan rosszabbodik. Trumpot részben ezért választották meg, mert azt mondta, hogy ugye majd lecsapolja a mocsarat és az egyéb híres megjegyzései, amik alapvetően a washingtoni nomenklatúrán szemben mentek, vagy ennek szóltak. Tehát most szavaztak egyébként erre is, de szavaztak sok minden másra, ami őket érdekelte. Egyébként népszavazásokkal is egybekötötték, például Floridában visszaadták a választójogot az elítélteknek, akik már kiszabadultak, kivéve két típusú bűncselekmény esetében, amivel másfél millió szavazót teremtettek Floridában a következő választásra. Tehát nagyon sok minden történt amellett, csak ez nemzetközi szempontból annyira nem izgalmas, meg nem olyan könnyen megfogható, mint Donald Trump Fehérháza, ami kétségtelenül egy szórakoztató jelenség.
Okay. A világpolitikára való, meg hát az Egyesült Államok következő két évére vonatkozó hát kilátásokat nézzük. Annyi biztos, hogy meggyengült jelentősen a Trump hatalom, ugye?
Meggyengült?
Nem hát biztos?
Innentől kezdve jönnek, tehát eddig ugye azt tudtuk, hogy mi történne akkor, ha a republikánusok megtartják, mert láttuk, hogy az elmúlt két évben hogy működött ez a rendszer, hogy mind a két ház az övék és a fehér ház az övék.
Igen.
Hogy most mi következik, itt a félelmeket tudom, vagy azt lehet látni, hogy mi történik, ezt tudom felsorolni. mert hogy nagyon izgalmas vélemek vannak most a kongresszusi tagoknak a szívében, mégpedig a republikánusok egyébként attól félnek, hogy így, hogy elvesztették az alsóházat, mi van, hogyha a Trump elnök elkezd majd egyezkedni a demokratákkal is.
Ja, aha, értem.
Tehát van egy, tehát ez most csak példának mondom, de van egy ilyen egész erős félelem, azért, mert hogy erre volt precedens. Tehát az elnöksége után neki már volt egyszer egy ilyen jelentős költségvetési típusú egyezkedése, és abszolút nem kizárt, hogy esetleg egy-két alkalommal megpróbál egyezkedni. Ennek az ellenkezője is lehetséges. Egyes amerikai híroldalak már lehozták, hogy egy több mint 100 soros spreadsheet dokumentum köröz a republikánusok között, hogy a demokraták mik azok az eljárások, ahol már kikérnének iratokat, dokumentumokat, betekintést igényelnének e-mailekbe, Fehérháztól a minisztériumokig, és különböző vizsgálatokat fognak tudni elindítani az alsóházban. Ez ugye azt jelenti, hogy eddig ezeket a republikánusok mind sikerrel tudták blokkolni, és mostantól kezdve fogunk egy valószínűleg még inkább harsányabb transzparenciát kapni, tehát nem csak a kiszivárogtatott dokumentumokon keresztül, hanem akár hivatalos módokon demokraták egyre több információhoz juthatnak, ami azért igazából a fehérházi jogászok rémálma.
Igen, szóval erre ítéltem, és amit Nancy Pelosi is mondott, hogy ugye a vizsgálóbizottságok, politikai döntések blokkolása, ugye ez az, ami a teljes republikánus többség mellett fel sem merülhetett.
Igen, csak ezt a szenátus, tehát a felsőház nem fogja tudni ugyanígy blokkolni. Tehát oké, lezárul egy vizsgálat az alsóházban, még talán át is megy ugye a demokrata többséggel, de hát ahhoz, hogy valami nagy dolog szülessék, ahhoz a szenátuson is át kell menni, ott meg hát blokkolja majd a republikánus többség, gondolom én.
Így van, tehát ugye ennek mindig két kijárata van. Az egyik, hogy az utóbbi években amúgy is súlyosan növekedett ellentét, az továbbfokozódik, és mindenki a másik javaslatát kinyírja, főleg így, hogy 2020-ban elnökválasztások lesznek, és akkor nem érdemes együttműködni, mert mit gondolnak a választók. A másik lehetőség az lenne, hogy pont most egyébként van miről egyezkedni, mert a demokratáknak is van mit betenni a mérleg serpenyőjébe. De nem, tehát ez a kisebbik esély, hogy egyébként a két párt között a kongresszuson belül indulna egyezkedés, és akkor inkább valószínű, hogy ez a Fehérház különböző kis folyosóin fog valamennyire tudni alakulni, és ahhoz a jelenséghez fogunk visszajutni, ami már az Obama kormányzat idején egyébként a republikánusoknak a sőrét piszkálta, jelesül, hogy az elnök úgynevezett executive orderekkel, tehát különböző elnöki rendeletekkel próbál kormányozni minden olyan esetben, ahol ezt megteheti, vagy jogilag még nincsen más részről szabályozva a terület, mert hogy ez ment már az Obama érában is. Tehát ilyen szempontból Trump még lehet, hogy aktivistább is lehet, pont azért arra hivatkozva, hogy a kongresszus képtelen törvényt alkotni.
Magának az elnöknek a pozícióit, ugye egy csomó vizsgálatról beszéltünk már veled ebben a műsorban is, befolyásolhatják a mostani választási eredmények? Tehát ha a demokraták elindítanak egy elmozdítási eljárást, az most könnyebbé vált? Mert egyáltalán elindíthatják, ha akarják, gondolom, nem tudom.
Elméletben elindíthatná az alsóház, de az elmozdítási eljárásnak, az impeachmentnek, hogy a szenátusban van a vége, ott biztos nem, tehát ilyen szempontból egy kudarcos eljárást elindítani szerintem nem sok valószínűsége van. Ráadásul most egy ilyen eredmény után, amikor azt látják, hogy lehet Trumppal szemben győzni, sokkal inkább fog az üzenet menni, hogy 2020-ban Trump egy jobb ellenfél, mint egy valamivel konszolidáltabb konzervatív. Tehát picit már a 2020 szemszögéből kell nézni ezt a impeachment kérdést. Ennél sokkal izgalmasabb lesz az apróságok, tehát hogy kikérni a Putin-Trump telefonbeszélgetések jegyzőkönyvétől kezdve a minisztereknek a különböző conflict of interest, tehát érdekütközéssel alakuló üzleteit.
Tehát hát ez tökéletes felkészülési időszak. Igen. Akkor ugye itt mindent kikérnek, szépen kiszivárogtatják, nyilatkoznak, stb., és 2020-ra olyan szinten gyengítik meg a republikánusokat, hogy akkor már könnyebb lesz.
Sőt, igazából így most a magunk részéről, tehát az elemezni való száma fog nőni, mert hogy a republikánusok feltehetőleg, és ez azért a következő napok kérdésről, hogy majd mit mutatnak a kicsit mélyebb szociológiai vizsgálatok a szavazótáborokról, de feltehetőleg a republikánusok meg tudják tartani azokat a szavazótáborokat, a különböző vallási, vagy akik az alkotmánybírósági reformok és Kavanaughnak a kinevezését nagyon kedvelik. Tehát van egy fix, relatív a Trump retorikáltal mozgósítható republikánus szél, akik fognak működni, és a mostani választás a tippem szerint arról szól, hogy a különböző egyéb csoportok, és ezek mondjuk a különböző hispán, azok magas végzettségű nők, tehát vannak azok, vagy fiatalok, azok a csoportok, akik nem tudtak, vagy nem mentek el olyan számban demokratákra szavazni 2016-ban, mint valószínűleg most megtették. Uh-huh. És a kérdés az az, hogy a demokraták ezeket a csoportokat mivel tudják mozgósítani és mozgásban tartani 2020-ra vagy 2020-ig. És ebben ugye a második verzió a szörnyű, tehát ha most egy két éves ilyen brutális kampány jön, akkor az arról fog szólni, hogy mozgósítanak a demokraták a létező Trump táborokkal szemben, és emiatt lesz nekünk rengeteg dolgunk, és fog hát itt a puskaport bőven szádogálni.
Hát oké, izgalmas időszak elé nézünk, bárhogy is történik. Botond, nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen.
Akkor jó pihenést, gondolom végig követed az egészet. Oké, beszélünk. Szervusz. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk az amerikai félidős választásokról.